Negyedik nap. Végződik a Decameron harmadik napja, és kezdődik a negyedik, melyen Filosztrátó uralkodása alatt oly emberekről folyik a szó, kiknek szerelme szerencsétlen végre jutott. Drága hölgyeim, mindam a szavakból, melyeket bölcs emberektől hallottam, s hasonlatosképpen ama dolgokból, melyeket gyakorta láttam és olvastam. Úgy véltem, hogy az irigység dühöngő és forró szele csak a magas tornyokat, vagy az égben nyúló fák csúcsait tépázza, holott nyilván látom, hogy emez vélekedésemben csalatkoztam, mivel hogy a dühös orkánnak durva támadását kerülvén, melynek előle szüntelen menekülni igyekeztem, mindenképpen ügyeltem, és nem csupán a síkon, hanem a legmélyebb völgyben róttam utamat. Efelől nyilván megbizonyosodhatik az, ki ímez novellákat szemügyre veszi, melyeket én a forrás megnevezése nélkül nem csupán firenzei köznyelven és prózában írtam meg, hanem a lehetőséghez képest szerény és egyszerű stílusban. És még így sem tudtam elkerülni, hogy a vihar dühösen meg ne tépázzon, szinte gyökerestül ki ne tépjen, és az irigység fogai mindenestül szét ne marcangoljanak. Ebből nyilván meg tudom érteni, mennyire igaz, mit a bölcsek mondani szoktak, hogy a világi dolgok között csupán a nyomorúságnak nincsen irigye. Nos tehát, bájos hölgyeim, voltak némelyek, kik eme novellákat olvasván azt mondották, hogy túlságos nagy kedvemet lelem bennek. És nem tisztes dolog így nagy élvezetet találnom abban, hogy tetszésteket megnyerjem és felvidámítsalak, sőt, miként némelyek még jobban megróttak, magasztaljalak benneteket, mint emez novellákban teszem. Mások, kik úgy mutatták, hogy megfontoltabban akarnak hozzászólni, azt mondották, hogy koromhoz nem illik hajhásznom efféle dolgokat, vagyis nőkről beszélnem és kedvüket keresnem. Sokan úgy tesznek, mint a fölöttébb szívökön viselnék jó híremet, és azt mondják, sokkal okosabban tenném, ha a múzsákkal tölteném időmet a Parnassuson, mint hogy efféle léhaságokkal közétek keveredem. Ezeken kívül vannak olyanok is, akik inkább megvetően, mint bölcsen szólván azt mondották, hogy okosabban tenném, ha azon törném a fejemet, hogyan szerzem meg a kenyeremet, mint hogy széllel bélelt ember módjára efféle szamárságok után szaladgálok. Mások becsmérlik fáradtságos munkámat, és mindenáron igyekeznek bebizonyítani, hogy ama dolgok, amelyeket elbeszélek, nem úgy történtek, miként én előadom. Tehát ilyenféle és így hatalmas orkánok, így vérszomjas, így hegyes fogak szorongatnak, zaklatnak, s végezetül elevenen szétmarcangolnak engemet, nemes hölgyeim, miközben én mulattatástokon fáradozom. Isten a tanúm, hogy én az ilyesmiket derűs lélekkel hallom és hallgatom, és ám bátor mindebben reátok hárul az én védelmem, magam sem akarom kímélni erőimet, és bár nem úgy felelek nékik, ahogy megérdemelnék, mégis egy-két könnyed visszavágással lerázom őket nyakamról. Ezt pedig most mindjárt megteszem. Miért is, ha már most is, mikor alig vagyok túl munkám harmad részén, oly sokan vannak és oly pökhendiek, attól tartok, hogy még minek előtte munkámnak végére érnek, úgy megszaporodhatnának, ha kisé nem koppintok az orrukra, hogy csak a kisujjukat kellene megmozdítaniok, és már is tönkretennének engemet. Ezzel pedig a ti erőtök, bármi nagy is, nem tudna megküzdeni. De minek előtte hozzáfognék, hogy rendre megfeleljek mindegyiknek, kedven vagyon magamat menteni, és a magam mentségére elmondanom egy novellát, mégpedig csonkán. Nehogy olybá tűnjék a dolog, mintha magam novelláit be akarnám csempészni a fent bemutatott előkelő társaság novellái közé. Nem teljes, hanem csak csonka novellát mondok, hadd mutassa maga e hiányosság is, hogy nem tartozik amazok közé, és most pedig támadóimhoz fordulok mesémmel, amint következik. Nagy idővel ennek előtte élt a városunkban egy polgár, bizonyos Filippo Balducci nevezetű, alacsony rangú ember, de gazdag és talpig derék, és minden dolgokban tapasztalt már, amennyire rangja és állapotja megkívánta. Felesége pedig olyan asszony volt, ki férjét szívből szerette, férje is őt, és ketten együtt nyugodt életet éltek, és semmi mással nem törődtek, mint hogy egymásnak mindenben kedvére cselekedjenek. Történt pedig, mint ahogy mindenkivel megesik, hogy a jó asszony elköltözött ez árnyékvilágból, és nem hagyott egyebet Filippóra egyetlen fiúnál, aki házasságukból született, és akkor talán 2 esztendős volt. A férj oly vigasztalan volt feleségének halálán, mintha csak az olyan ember lehet, ki legdrágább kincsét elveszítette, és mivel elvesztette hitves társát, kit mindennél jobban szeretett, s árván maradt, föltette magában, hogy többé semmi áron nem vállalja a világi életet, hanem Istennek szolgálatjára szenteli magát, és ugyancsak arra neveli kisdett fiát is. Miért is? Minden vagyonát kiosztotta a szegények között, s idő vesztegetés nélkül felment a Szamárhegyre, ottan valamely kiskunyhóban meghúzta magát fiacskájával, s alamizsnákból, böjtölésben és imádkozásból éldegélvén, szöges gonddal óvakodott holmi világi dolgokról beszélni, vagy ilyesmit mutatni fia előtt, nehogy ezek eltérítsék őt, ím ez jeles szolgálatától, hanem szüntelenül az örök élet, és az Isten és a szentek dicsőségéről szólott előtte, s Jámbor imádságokon kívül egyébre nem oktatta, s ebben az életmódban növelte őt hosszú esztendőkön által, és soha cellájából nem engedte kimennie, s maga magán kívül semmi egyebet néki nem mutatott. Szokása volt a derék embernek néha napján lemenni Firenzébe, és minek utána ott Istennek barátai megsegítették abban, amiben szüksége volt, visszatért cellájába. Történt pedig, hogy midőn a fiú már 18 esztendős volt, Filippó pedig előregedett, egy napon megkérdezte az, hová megyem. Filippó pedig megmondotta neki. Szólott erre a fiú, atyám, te immár öreg ember vagy, és nemigen bírod a fáradalmat. Miért nem viszel magaddal egyszer Firenzébe, hogy ott megismertes Istennek és te magadnak barátaival és Jámbor szolgáival? Én pedig ki, ifjú vagyok, s jobban bírom nálad a fáradalmakat, annak utána magam mehetnék le Firenzébe, ama dolgokért, mikben szükségünk vagyon, te pedig itt maradnál, ha hogy nincs ellenedre. A derék ember meggondolván, hogy fia bizony már nagyocska, és oly igen hozzászokott Istennek szolgálatjához, hogy a világ hiúságai bizonyára soha nem bírnák őt magukhoz vonni, ekképpen szólott magában, igaza van. Miért is, mikor egyszer megint dolga akadt ottan, magával vitte a fiút? Ottan az ifjú, látván a palotákat, a házakat, a templomokat, s minden egyéb dolgokat, melyekben városunk bővelkedik, mint aki már régen elfeledte, hogy valaha látta ezeket, fölöttébb álmélkodott, és minden dologban megkérdezte atyát, mi az, és hogy hívják. Atya megmondotta néki, ő pedig minek utána meghallotta, megnyugodott, és mást kérdezett. S miközben a fiú ekképpen kérdezgetett, az apa pedig felelgetett, véletlenül ékes ruházatú, szép fiatal lányok csapatjával találkoztak, kik is valamely lakodalomból jöttek. Amint pedig az ifjú megpillantotta őket, nyomban megkérdezte apjától, mik ezek. Kinek is apja eképpen fele. Jaj, fiacskám, fiacskám, süsd le a földre a szemedet, rájuk se néz, mivel hogy gonosz dolgok ezek. Kérdezte akkor a fiú, de mi a nevük? Az apja Hogy az ifjú ösztönös sóvárgásában ne ébresszen holmi haszontalan és szenvedélyes vágyakozást, nem akarta megmondani azoknak igazi nevét, vagyis hogy nők, hanem egyképpen felelt, ezeknek Liba a nevük. Csodálatos dolog. Az, ki még soha egy ilyen nem is látott, rá sem nézett többé, sem a palotákra, sem az ökrökre, sem lóra, sem szamára, sem pénzre, sem egyéb dologra, ami szemébe tűnt, hanem hirtelen ekképpen szólott. Atyám, kérlek téged, szereznékem egy ilyen Libát. Jaj, jaj, fiacskám, felelt az apja, hallgass, gonosz dolgok ezek. Akkor az ifjú más kéréssel fordult hozzá, szólván, hát ilyenek a gonosz dolgok. Úgy bizony, felelte az apja. Az pedig akkor szólott, nem tudom, mit beszélsz. Az se, hogy miért gonosz dolgok ezek, de annyit mondhatok, hogy még soha eleddig nem láttam ezekhez fogható szép és gyönyörűséges dolgokat. Jóval szebbek, mint ama festett angyalkák, melyeket annyiszor mutattál nekem. Ugyanha szeretsz, vigyünk haza, apám, egy ilyen Libát, én majd tömöm, felelte az apja. Nem akarom, te nem tudod, mivel kell tömni őket. És abban a pillanatban megismerte, hogy hatalmasabb a természetnek ereje, mint ő minden igyekezete, és megbánta, hogy magával vitte a fiút Firenzébe. Minek utána tehát a novellát eddig elmondtam. Itt végét vetem, és azokhoz akarok fordulni, kiknek kedvéért elmeséltem. Nos tehát, ócsárlóim közül némelyek azt mondják, hogy helytelenül cselekszem ifjú hölgyeim, mikor minden erőmmel abban fáradozom, hogy tetszésteket megnyerjem, és hogy túlságos nagy kedvemet lelem bennetek. Eme dolgokat én teljes őszinteséggel megvallom, vagyis, hogy tetszetek nekem, és hogy igyekszem megnyerni kedveteket. És kérdezem én tőlük, mit csodálkoznak eszen, hiszen nem is szólván arról, hogy ismerik a szerelmes csókokat, a kélyes öleléseket és a gyönyörűséges összeolvadásokat, melyekben tőletek, édes drága nők részesülnek. Vegyék csupán azt figyelembe, hogy ti feltártátok, és szüntelenül feltárjátok előttünk dicséretes erkölcseiteket, csábító szépségteket, elragadó kedvességteket, és ezen felül női tisztaságtokat. Hiszen ez az ifjú, ki valamely zord és magányos hegyen növekedett, nevelkedett és felserdült, valamely kicsiny cella szűk falai között, hol apja volt egyetlen társasága, amint megpillantott benneteket. Már csak titeket kíván, értetek sóvárog, s hajlandósága már csak felétek vonja. Ócsárolhatnak-e, marhatnak-e, marcangolhatnak-e hát engemet kinek testét, az ég minden ízében az irántatok való szerelemre alkotta, és aki gyermekkorom óta nektek szentelem lelkemet, ha reám úszhatnak szemetek fényének ereje, mézes szavaitok édessége, és ábrándos sóhajaitoktól felgyújtott lángja, hogy tetszetek nékem, és én is igyekszem néktek tetszeni. Különösképpen, ha meggondolják, hogy mindeneknél jobban éppen ti tetszettetek meg ama fiatal remetének, ama az érzéketlen sihedernek, e valóságos erdei vadállatnak. Aki nem szeret benneteket, és nem kívánja, hogy ti szeressétek, vagyis aki nem érzi, és nem ismeri a természetes hajlandóság gyönyörűségét és erejét, csak az korholjon engemet, és én még annak is fittyet hányok. Az pedig, hogy némelyek korom ellen szólnak, csak azt mutatja, hogy nem tudják, miképpen a hagymának fehér ugyan a feje, de zöld a szára. Ám hagyjuk a tréfát. Ezeknek azt felelem, hogy cseppet sem tartom szégyennek, ha mind halálom napjáig gyönyörűségemet lelem azokban a teremtésekben, kiknek tetszését megnyerni az öreg Guido Cavalcanti és Dante Alighieri és az Ag Cino da Pistoia úr nagy tisztességüknek és édes örömüknek tartották. És ha nem térne el okoskodásom irányától, belevonnám a történelmet is, és bizonyságát adnám, hogy rengeteg oly régi és jeles férfiak szerepelnek abban, kik hajlott korukban is minden erejükkel iparkodtak tetszeni a nőknek. Ha pedig azok nem tudják ezt, takarodjanak és tanulják meg. Hogy a múzsákkal kellene időznöm a Parnassuson, arra csak azt mondhatom, bölcs tanács. De folytonosan sem mi nem mulathatunk a múzsákkal, sem azok velünk. S éppenséggel nincs benne semmi kivetnivaló, ha megesik, hogy az ember búcsút mond nekik. És ilyenkor abba leli örömét, ha hozzájuk hasonló teremtéseken legelteti szemét. A múzsák nők, s ám bátor a nők nem művelhetik azt, mit a múzsák művelnek, mégis szemlátomást hasonlatosságok vagyon azokkal, úgy, hogyha másért nem tetszenének nekem, már csak azért is bizonyosan megnyernék tetszésemet. Nem is szólván arról, hogy a nők már számtalanszor versre ihlettek engem, holott a múzsák soha egyetlen versre sem ihlettek. Derekasan segítségemre voltak, ugyanis mestereim voltak eme számtalan vers megírásában, s talán néha napján meg is látogattak, mikor ama verseket írtam, bármilyen együgyű versek is ezek, talán éppen ama hasonlatosság kedvéért és tisztességért, melyben a nők vannak velük, miért is eme novellák megírásában sem a Parnassus hegyétől, sem a múzsáktól én el nem távolodom, miként némelyek talán gondolják. De mit feleljünk azoknak, kiknek oly igen megesik szívük koplalásomon, hogy azt tanácsoljak, gondoskodjam kenyeremről? Én bizony nem tudom, legfeljebb, ha meggondolom, mi volna válaszuk, ha ínségemben tőlük kérnék kenyeret. Azt hiszem, így felelnének, menj, keresd meg a kenyeredet a novelláidban. És bizony már több kenyeret leltek a költők ő meséikben, mint sok gazdag ember ő kincses házában. És már sokan virágba borították korukat, kik meséknek szentelték életüket, holott viszont sokan, kik több kenyeret hajháztak, mint amennyire szükségük volt, nyomorultul elpusztultak. Na, de hát minek is szaporítsam a szót, csak kergessenek el ezek, ha tőlük kenyeret kérek. Hála Istennek! Ma még nem szorultam rá, és ha egyszer mégis beköszöntene hozzám az ínség, az apostol oktatása szerint el tudom viselni a szükséget is, mint a bőséget, és éppen ezért senki ne törődjék velem többet, mint én magammal. Szeretném, ha azok, kik azt mondják, hogy ímes történetek nem így estek, idehoznák-e novellák eredetiét. És ha ezek eltérnek amazoktól, miket én írtam, elismerem, hogy jogos a kifogásuk, s igyekezném megjavítani magamat. De mindaddig, míg üres szavaknál egyebet nem hoznak, nem háborgatom őket meggyőződésükben, ragaszkodom a magaméhoz, s viszont azt mondom róluk, mit ők rólam mondanak. És mivel úgy akarom, hogy mostanra elég legyen ennyi feleletül, csak annyit mondok, hogy Istennek segedelmével és a tiétekkel, melyben bizakodom, gyönyörűséges hölgyeim, továbbá szent béketűréssel fegyverzetten megyek tovább előre, nekifeszítvén vállaimat a szélnek, csak hadd fújjon kedvére. Mert úgy látom, velem sem történhet egyéb, mint ama kicsinyke porszemmel történik, melyet a tomboló forgó szél vagy fel sem ver a földről, vagy ha fel is ver, fölröpíti a magasba, gyakorta az emberek ferére, királyok és császárok koronájára, s nem ritkán sudár palotákra és égbe nyúló tarnyokra helyezi, amelyekről, ha leesik, lejjebb úgysem esett, csak odáig honnét felemeltetett, s ha eddig minden dologban, minden erőmmel kedvetekre tenni igyekeztem, ezentúl még inkább igyekezni fogok, mivel tudom, hogy józan ésszel senki mást nem mondhat, mint hogy magam is, mások is, kik benneteket szeretünk, a természet parancsa szerint cselekszünk. Ahhoz pedig, hogy valaki a természet törvényeivel szembeszálljon, fölöttébb nagy erő szükséges, és gyakorta ez is nem csupán kárba vész, hanem roppant veszedelmet von annak fejére, ki nagy bizakodással ilyesmiben fáradozik. Megvallom, efféle erők nincsenek bennem, s nem is kívánkozom rájuk. S ha megvolnának is, inkább kölcsön adnám, mintsem, hogy magamért latba vessem őket. Annak okáért hallgassanak el, kik marnak engemet. S ha maguk nem tudnak felmelegedni, álljanak tovább azon fagyosan a maguk szája íze szerint való örömökben, vagyis maradjanak meg romlott élvezeteikben, engemet pedig hagyjanak élnem magam módja szerint a ma rövid ideig, mely nékem rendeltetett. Mivel azonban, szépséges hölgyeim, messzire elkalandoztam, ideje visszatérnünk oda, honnét kiindultunk, s a megkezdett rendben folytatnunk dolgunkat. A nap már minden csillagot elűzött az égről, a földről pedig elűzte az éjszaka harmatos árnyait, midőn Filosztrátó felkelt, és felkeltette egész társaságát. Kimentek a szépséges kertbe, és ottan szórakozásokba fogtak, mikor pedig az ebéd ideje elérkezett, ottan ebédeltek, hol előtte való este vacsoráztak. Mivel pedig a nap már delelőre hágott, szundítottak, s felkelvén a szokott módon letelepedtek a szép szökőkút mellett, hol is Filosztrátó parancsolta fiamettának, hogy kezdje meg a novellák sorát, ez pedig semmi egyéb biztatásra nem várakozott, hanem leányos pironkodással eképpen fogott szóba.